Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából több mint 200 civil szervezet mutatkozik be a Miskolci Kocsonya Fesztiválon. 60 lett az év iskola rendőre. Kincsünk a Bodrog közt címmel versenyt hirdetett a Karcsai Általános Iskola. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Több mint 200 civil szervezet mutatkozik be az idei Miskolci Kocsonya Fesztiválon. A Civil utca faházaiban felváltva ismertetik majd meg munkájukat, tevékenységüket a különböző szervezetek. Idén újdonság lesz a civil pódium, ami egy nagy színpad lesz a színvateraszon, és szintén a civilek bemutatkozását szolgálja, műsorokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel. A részletekről Reiman Zoltán, a Miskolci Önkormányzat civil referense adott tájékoztatást.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz Civil utca a Kocsonya Fesztiválon, és hát több mint 200 civil egyesület fogja magát megmutatni a faházakban. És a tavitól eltérően ugyanott lesz a színvateraszon, viszont kicsit nagyobbak lesznek a faházak, és nem lesznek olyan zsúfoltan egymás mellett. Ezáltal kevesebb lett a faház, de sokkal kényelmesebb lesz az elhelyezkedés az egyesületeknek is, és ami változás, hogy ezúttal lesz egy civil pódium, vagy civil színpad is. Ugye változás az évekhez képest, hogy a NAV mellett nem lehet kihajtani a fő utcára, az a rész is lezárva, és ezen a területen a NAV mellett, illetve hát általában a Aranycsillagnak a hátulja is, tehát a parkolóban lesz egy ilyen színpad. És hát ott is felléphetnek ezek az egyesületek, de nem csak ezek az egyesületek, akik megmutatják magukat, hanem mások is, hiszen rengeteg nyugdíjas egyesület is meg fogja magát mutatni, de például eljön a DVTK-nak a kosárlabda csapata, innen fog indulni egy nagy kört, a Miskolci Sportiskola, de egyébként egy koncertet is szerveztünk péntek estére, a String Sing nevű együttes fog fellépni este, miután már nem lesznek ott a civil egyesületek. 4 időintervallumra van osztva az egész, tehát pénteken 10 órától 17 óráig jöhetnek, szombaton 10 órától 14-ig, illetve 14-től 17-ig, és vasárnap pedig 10-től 17-ig. Ugye civil egyesületekről van szó, úgyhogy ugye civilként végzik ezeket a munkákat, és hát nagyon nem is tudnának ott lenni végig. Tehát nagyon szerencsésen sikerült szerintem a faházbeosztás, szerintem mindenkinek az igényét sikerült teljesíteni. Úgyhogy pont elfértünk és megteltünk egyébként a mindegyik időszakra és mindegyik napra, mindegyik faház, úgyhogy itt ugye próbálom, ahogy mondtam, az elmúlt évektől eltérően sokkal jobban ezt bepromotálni, hiszen az utóbbi években nem is tudták az emberek, hogy van egy ilyen civil utca, és megtapasztalták, amikor kijöttek ugye a Szima teraszra, hogy itt van valami forgatag. És most arra kértem a civil szervezeteket is, illetve hát mindenkit, hogy próbáljuk meg ezt jobban megmutatni a miskolciaknak, hogy ez is érdekes lehet, hiszen például eljön a miskolci Spider-Man csoport, vagy a civil diák önkormányzat, vagy a második esély állatvédő alapítvány, de például a drogambulancia, lesznek tűzoltók, lesznek katonák, tehát nagyon érdekes dolgokat lehet majd megtudni, megismerni. Sokan például a nagycsaládosok is kijönnek, vagy lesz egy lelkészkör is, akik megmutatják magukat. Úgyhogy nagyon sokféle program lesz, nagyon sokat lehet velük beszélgetni, nyilván akár támogatni is lehet őket, és hát még mondom, hogy ez egy plusz lehetőség, hogy akár felmehetnek a színpadra is ezek az egyesületek, aki igényt tart rá, és ott is bemutatkozhatnak, illetve a nyugdíjasok, azok ezúttal itt kapnak lehetőséget ezen a civil színpadon. 5 vagy 6 nyugdíjas egyesületünk van, aki fellép, tánccal, énekkarral, humoros verssel, tehát nagyon sok mindennel készülnek. A legtöbben ugye egy bemutatkozó beszélgetéssel készülnek, akár egyénileg. De akinek van igénye moderálásra, azzal én fogok beszélgetni a színpadon, de lesz egy pódiummester is, aki felkonferál majd mindenkit, illetve lesz egy technikusunk is, aki a zenei részt tudja majd intézni. Játékos dolgokkal, például a Miskolci Spider ilyen gyerekeknek szóló interaktív kutya bemutatóval készül, ugye akkor lesz egy rockzenekarunk, aki nyilván zenélni fog. A nyugdíjas klubok közül van, aki néptánccal, van, aki magyar nótával, popdalokkal készülnek, Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon, nagyon sok rétű. Például a Máj Természetvédelmi Egyesület egy baglyot fog hozni, és a baglyot fogja bemutatni, illetve majd az utcán is jelen lesz, és még arról fog beszélni, milyen fontos a madárvédelem a bolygó számára. Úgyhogy, de például itt lesz a Családvédő Egyesület is, ők is fognak beszélni, de velük is lesz egy pódiumbeszélgetés. Úgyhogy aki ilyen egyesület és ilyen dolgokat hoz magával, nyilván azokkal inkább pódiumon beszélgetünk, de például a tűzoltó egyesület, ők tűzoltó autót is hoznak, vagy a katonák, azok konkrétan nem a Cél utcában lesznek, de ott lesznek helyileg, nem messze tőle, ők is hoznak autókat, tehát mindenféle dolgokat, meg lehet ismerkedni az ő munkájuk, az ő tevékenységükkel, és mindenkinél ugye ez a cél elsősorban.
Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága jutalmazta a vármegyék legjobb iskola rendőreit. A Heves vármegyei rendőrség közösségi oldalán jelezte, innen a 60. kapitányságon dolgozó Tomcsányi Andrea rendőr őrnagy lett a 2023-24-es tanév év iskola rendőre, így az ünnepségen az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnökétől vehette át a jutalmat. A részletekről a kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2008 volt az az év, amikor elindították ezt az iskola rendőr programot egyáltalán. Te itt a 60. kapitányságon 2011-től dolgozol, és nem is olyan sokára megkaptad ezt a feladatot. Hogy talált meg téged ez a feladat, és mit lehet tudni egyáltalán erről a programcsomagról, ami nyilván ez alatt az egy évtized alatt nagyon sokat változott, fejlődött?
Hát igazából 2012 környékén egy kedves kollégám, aki akkor a közlekedésrendészeti alosztályt vezette, felkért engem, hogy egy gyermekvetélkedőben lenne kedvem részt venni, ami egy közlekedési verseny volt. Mondtam, hogy hát szívesen részt veszek, és köszönöm, hogy rám gondolt, és igazából attól a naptól kezdve minden egyes ilyen gyermekversenyre, vetélkedőre meginvitáltak engem, és így kapcsolódtam be ebbe az iskola rendőre programba is.
Már nem először, hanem másodszor nyerted el ezt a díjat, vagy ezt az elismerést. Nyilván itt 60 város és 60 város rendőrségének illetékességi területére kell gondolni, abban a tekintetben, ami ezt jelenti. Fejtsük már ki a programot, hogy mit jelent ez.
Hát igazából ez a program a gyermekeknek a baleset megelőzését célozza, hogy a közúti közlekedési szabályokat megismerjék, mind gyalogosként, mind pedig kerékpárosként, illetve hogyha valamilyen jármű utasaként vesznek részt a közlekedésben. Ugye fontos, hogy tudják és ismerjék ezeket a szabályokat, és ezáltal el tudják kerülni a közúti közlekedési baleseteket. Ennek a programnak igazából ez a célja, a gyermekbaleseteknek a megelőzése.
De nyilván ennek van egy metodikája is, nem úgy van, hogy egyszer egy évben találkozol az iskolával, és akkor ott mindenféle keresztpályákon és egyebeken keresztül mentek, hanem ennek van egy módszertana, amellyel ugye korosztályokat is megszólítasz. Közben meg már az elektromos roller és minden is megjelent ez alatt a X év alatt. Hogy látod akkor, milyen korosztályokra bontod, hogy dolgozol, hogy kell elképzelni a munkádat?
Hát igazából az iskolákkal egy közös program ez. Ugye mindig egyeztetek az iskolákkal, az iskola vezetésével, hogy melyik az az alkalmas időpont, amikor el tudnék menni órát tartani. Ezeket általában így blokkosítani szoktam, tehát egy napon több osztályba is bemegyek, és többféle programot is tanítok. Ugye nem csak baleset megelőzést, hanem bűnmegelőzést is, úgyhogy van olyan nap, hogy az egyik osztályban bűnmegelőzési óra van, a másikban pedig baleset megelőzési, és nem csak kimondottan ezt az iskola rendőre programot, hanem ugye a KEVE programban is, és a DADA programban is részt veszek.
Kincsünk a Bodrog közt címmel többfordulós versenyt hirdetett a Karcsai Általános Iskola. Földházi Tóth Zsuzsanna szervező pedagógus örömmel fogadta, hogy a megmérettetése 6 környékbeli intézmény is benevezett. A verseny célja, hogy rávilágítsanak mikrokörnyezetük értékeire és hagyományaira, és mindezt megőrizzék az utókor számára.
A tanév elején született meg az ötlet, sok-sok korábban fölhalmozott tudásból, hogy az iskola valamilyen egyedi vetélkedővel hívja föl magára a figyelmet, illetve kicsit mozgassa meg a környék iskoláit. A Bodrog köz a mi kincsünk. Ez is lett a vetélkedőnek a neve, egy képeskönyvnek a címére, egy pici rájátszással. Elsősorban hon és népismereti vetélkedőnek tekinteném, vagy nevezném, de nagyon sok tantárgyhoz megtaláltuk a kapcsolódásokat. És a téma az a Bodrog köznek a kutatása, az itt megszületett értékeknek a megismerése, esetleges továbbgondolása, illetve valamilyen szinten a visszatanítása gyerekek számára. Hát elsősorban szövegértési képességet, készséget fejleszt, a digitális kompetencia fejlesztésre tudtunk nagyon erőteljesen építeni, hiszen kutatni akár internet segítségével is tudnak a diákok. Az internetnek a bősége az több helyre is elvezetett minket, hiszen a kisvasút történetéhez, vagy éppen a megyei értéktár adataihoz is az internet nyújtotta a segítséget. Elsősorban Nagy Géza hatalmas gyűjtő munkája inspirált engem. Az, hogy róla van elnevezve a művelődési ház, van egy emlékházunk is, ott egy kis kiállítás, én ezt, amikor ide kerültem Karcsára, már megismerhettem. Én magam is érdeklődöm a néprajz, a néphagyomány iránt, magyar szakosként, és azt gondoltam, hogy ez ne maradjon rejtve. Lehet tanítani természetesen az egyetemes magyarsággal kapcsolatos témákat, de itt Karcsán azért annak van a legnagyobb haszna, azt gondolom, hogyha a közvetlen környezetünket ismerjük meg. És hát hatalmas ez a felgyűlt anyag. Nagy György, a tanárbácsi fia digitalizálta, tehát ez mindenki számára elérhető anyag. Itt a népdalok és balladák, a szokások, a különböző munkafolyamatok leírása, a karcsai népélet, a lakodalmas kisgyermek neveléstől kezdve, tehát rendszeresen széles körű az anyag, amit föl lehetett dolgozni. Hát ebből a saját ötleteim alapján és a korosztályt figyelembe véve válogattam szándékom szerint érdekes és motiváló feladatokat. A felső tagozatosokat céloztuk meg, ugye 4 fős csapatok dolgoznak, és hát ugye a derékhadat gondoltam, hogy megszólítom, tehát 2 6-os szereplőt csapattagot vártunk el, és a másik 2 diák, hát vagy nagyobb, vagy akár 6-os is lehet, a mieink például 6-osok, 7-esek. De nagy örömünkre, ugye kíváncsiak voltunk, hogy vajon lesz-e eléggé vonzó ez az ötlet, hiszen ha csak magunknak csináljuk, korán sem lett volna annyira érdekes, de hál' Istennek a megkeresett iskolákból 6 iskola visszajelzett, Bodroghalom, Pálcin, Nagyrozvágy, Cigánd, Kiszakarhád és Karcsa, tehát összesen ugye 6 iskolából 7 csapat betélkedik.
Végül az időjárásról. Éjszaka és holnap is borult lesz az ég, egyre több felé fordul elő havazás, húszálingózás. A középső vármegyékben únos esőbe válthat a csapadék, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -2, napközben 0 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 12-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 80 építésügyi rendszert újra szabályozó kormányrendeletet módosított, és 5 vadonatúj rendeletet alkotott a magyar kormány. Extra összegű mulasztási bírság megfizetésével kiváltható az üzletzárás. Egy debreceni vállalkozás élt először a lehetőséggel. Rongálás történt a Mi Hazánk EGRI irodájánál. Valentin napi programmal készül péntekre a Bródi Sándor könyvtár. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Nyolcvan építésügyi rendszert újra szabályozó kormányrendeletet módosított, és 5 vadonatúj rendeletet alkotott a magyar kormány. Egyebek mellett erről beszélt Lánszky Regő építészeti államtitkár a Nyíregyházán tartott építészeti fórumon. Most őt hallják.
80 kormányrendeletet kellett módosítanunk, és 5 vadonatúj rendeletet alkottunk meg, tehát az egész építésügyet újra kereteztük. És azt mondtuk, hogy idejé elején elindítunk egy országjárást, találkozunk a építészekkel, főépítészekkel, építészkamarákkal, településtervezővel, tehát a szakmának a képviselőivel meglátogatjuk őket, és beszélünk arról, hogy hogy is látják ezt a folyamatot. Ha vannak kérdéseik, felvetéseik, akkor tudjunk a mélyre menni, és hát ez nem egy lezáró pont, hogy most megbeszéljük és kipipáljuk, hanem természetesen ezt folytatjuk, és később is állunk rendelkezésre. Alapvető problémákkal találkoztunk. Magyarország a zöld területei rohamszerűen elkezdtek beépülni. Felhasználatlan területekkel nem foglalkozott senki. A műemléki épületállományunkkal, ami értéket képvisel, nagyon komoly károk keletkeztek az elmúlt évtizedekben. 1950-től például a 27%-a a műemlékeknek elpusztult, tehát ki kellett vezetni a nyilvántartásból. És emellett még számos kérdéskör vetődött föl, úgy, mint a építészeti minőség kérdése, nem olyan épületek épültek, amik megfelelően tudnának illeszkedni az adott település épített örökségi kultúrájához, és ezeket fogalmaztuk meg egybe, és nagyon-nagyon szigorú alapfeltételeket határoztunk meg, és a másik oldalon pedig a helyi döntéshozatalt, az önkormányzatokat és a helyi főépítészeket pedig felruháztuk egy tervtanácsi és főépítészi jogkörrel, hogy ők tudják meghatározni, hogy hova mi épüljön meg. Tehát, hogy teljesen újra szabályoztuk az egész magyar építési rendszer.
Az államtitkár azt is elárulta, hogy Nyíregyházán a település terveket 2027-ig felül kell vizsgálni.
Az itt élők talán azt fogják, vagy most már azt tapasztalhatják. Egyrészt, hogy azt a tendenciát, hogy a város határán lévő zöld területeket elkezdi valaki felparcellázni és odaépíteni, azt megállítottuk. Tehát nincs új zöld terület bevonás, oda nem lehet építeni. Ez azt fogja jelenteni, hogy a belső területeken lévő telkek és épületek felértékelődnek. És oda lehet majd a későbbiekbe építeni. 2. Építészeti minőségben is. Szigorúan szabályoztuk, hogy ez, ami az utóbbi évtizedekben elterjedt társasházi épületeknél, hogy kocka, egyenes fala van, lapos teteje van, hosszú középfolyosó és körbefutó erkélyek, ennek szabály szerint nem lehet. Figyelembe kell venni azt, hogy milyen épület van a szomszédban, mi jellemző az adott települése. Ez igaz itt Nyíregyházára is, vagy pedig igaz a környéken lévő kis településekre, tanyákra, vagy itt a jellemző bokor tanyákra, hogyha mintának hozom is. Meg kell nézni, ezek miért úgy alakultak ki, és azokat a stílusjegyeket, magasságokat figyelembe kell venni az új építés során.
Rongálás történt a Mi Hazánk EGRI irodájánál, erről beszélt mai sajtótájékoztatóján dr. Pápai Ákos. A Mi Hazánk választókerületi elnöke úgy véli, a politikai közéletben tarthatatlan állapotok vannak, ennek egyik példája a vandál támadás. A politikus arra kéri a lakosságot, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák a rongálásból eredő károk helyreállítását.
Azt gondoljuk, hogy az utóbbi időben Magyarországon a közélet mélybe süllyedt. Magyar Péter és Mentzer Tamás összeütközése után egy olyan politikai feszültség alakult ki az országba, hogy nem bírják az emberek elviselni a más gondolatokat, egy politikai konkurenciát, és akár így vandál módon dolog elleni erőszakkal fejezik ki, idézelve mondom, a politikai véleményüket. Szerintem ez nem jó irány.
Hogy mi történt pontosan itt az irodánál?
A kint lévő ilyen kartonplaszt jellegű a dizájn elemünket, amit dekorossal készítettünk, az gyakorlatilag föltépték és ketté törték az alsó falét, a felsőt csak azért nem, a Torockai László táblázoló dekorunkat, mert nem ért fel odáig. Szerintem ez nincsen rendben.
Mindenképp úgy gondolod, hogy ez egy politikai támadás volt?
Amit tapasztaltam a helyszínelésből, rendőrségi helyszínelésen jelen voltam, abban arra következtetek, hogy ez nem egy egyszerű járókelőnek a részek duhajkodása volt. Ugyanakkor kérem a tisztelt hallgatókat, abban az esetben bármilyen információval bírnak az ügyről, akkor az eger@mihazánk.hu e-mail címre küldjék el, és esetlegesen támogassák a helyreállítási munkálatainkat anyagilag is. Köszönöm szépen!
Az idén életbe lépett kedvező szabállyal, amely szerint extra összegű mulasztási bírság megfizetésével kiváltható az üzletzárás, Debrecenben élt először egy vállalkozás. A vendéglátóhelyet fél év alatt kétszer is nyugtaadás elmulasztása miatt értetetten a NAV. Az üzletzárás februárban lett volna esedékes, azonban a cég kifizette a több mint 7 millió forintnyi bírságot, így mentesült a súlyos adóügyi szankcióktól. A részletekről dr. Paskonyi Pif kommunika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
Az üzletzárást a legsúlyosabb esetekben alkalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, így például a nyugtaadás vagy az alkalmazotti bejelentés elmulasztásakor. A hivatal nem is mérlegelheti az üzlet bezárását akkor, hogyha a vállalkozó 3 éven belül másodszor nem ad nyugtát, másodszor is igazolatlan árut forgalmaz, vagy másodszor is feketén foglalkoztatja dolgozóját. Ilyenkor kötelező az üzletzárásról határozatot hozni. A szigorú szabályok enyhültek idén január 1-től. A vállalkozás ugyanis megválthatja a szigorú adóügyi szankciót. Ehhez mindössze 3 dolgot kell tennie. Egyrészt le kell mondania a fellebbezés jogáról, másrészt a határozatban előírt időpontig a mulasztásért kiszabott bírságot meg kell fizetnie, és harmadrészt az extra úgynevezett üzletlezárást kiváltó bírságot is meg kell fizetnie. Az újfajta bírság magas, igazodik az elkövetett mulasztások súlyához. Ezekben az esetekben itt tehát a nyugtaadás elmulasztása, az igazolatlan eredetű áru forgalmazása, alkalmazott be nem jelentése, pénztárgép üzemeltetés szabályának megsértése esetén, az adóelkerülés ténye megkérdőjelezhetetlen. Ezért a mulasztási bírság 10-szeresének, súlyosabb esetben 20-szorosának megfizetésével váltható csak ki az üzletzárás. A notórius mulasztók, akiknél a 60 napos üzletzárás elrendelése következne, már nem élhetnek a kedvező szabállyal. A 60 napos üzletzárást ugyanis már nem lehet megváltani. A debreceni vendéglátóhely volt az első, amely kihasználta a kedvező szabályokat. A cég a határozat átvételét követően azonnal, még aznap délután telefonált, hogy szeretne élni a lehetőséggel. A nyugtaadás elmulasztásáért kiszabott 650 000 forintot, valamint a 6,5 millió forint üzletzárást kiváltó bírságot is rögtön megfizette, és így mentesült a 12 nyitvatartási napra szóló bezárás alól.
Valentin napi programmal készül péntekre a Bródy Sándor könyvtár. A részletekről Kelemenné Csuhai Zsuzsanna, az intézmény szolgáltatási igazgató helyettese tájékoztat.
Február 14-én pénteken, bár a mi ünnepi hagyománykörünkben korábban nem volt divatos, de hát a Valentin napról csak szót kell ejtenünk, hiszen egyre szélesebb körben ünneplik, főleg a fiatalok ezt az eseményt, és hogy nálunk is már ez hagyománnyá vált, hogy Bálint nap, Valentin nap, ki hogyan nevezi, de hogy ilyenkor ilyen játékos napra várjuk az érdeklődő könyvtárlátogatókat, és hát mindenkit, aki a városban erre jár felénk. Társasjáték nap ott szervezünk a Bródiban, már nem először. Volt, amikor hívtunk olyanokat is, akik szakavatott társasjátéktervezők, illetve már oktatják a módszertanát is a társasjátékozásnak. Most mi szervezzük. 10-től 13 óráig iskolai osztályokat várunk a könyvtárba. A Kemény Ferenc és az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola is ellátogat hozzánk. Viszont délután 16 órától a felnőtteket, illetve hát a családokat várjuk a társasjáték napra. Kollégáim összefogtak, és az Egri Társasjáték Klub tagjaival együtt tanítani fogják különböző társasjátékokra az érdeklődőket. Lesz könyvadászat családoknak, baráti társaságoknak, és egész nap folyamatosan féláros beiratkozás és vakrandia könyvekkel. Ezt is már megszokhatták, hogy becsomagolunk könyveket, és hát valamilyen apróság azért csak fog utalni a tartalmára, el lehet vinni, mint egy zsákba macskát, és otthon szembesül az ember a tartalmával. Vidám napnak nézünk elébb, én úgy gondolom, és hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy lehetőség van azok számára, akik minden évben ezt a szolgáltatást igénybe veszik, hogy féláron ismét beiratkozhatnak a könyvtárunkba.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szentmisét mutatott be a betegek világnapján Ternyák Csaba egriesek a fájdalmas anya templomban. 1858. február 11-én a Lourdes melletti barlangban egy szegény családból származó 14 éves lánynak jelent meg a szűzanya. Ezt a jelenést még további 17 követte, melyben bűnbánatra és engesztelésre kérte az embereket. A jelenések helyén fakadt forrásnál kezdettől fogva tapasztalnak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták, azok természetfeletti jellegét 1891-ben 13. Leó pápa hivatalosan is elismerte. Lourdes világhírű zarándokhely lett. Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére február 11-e a szűzanya első jelenésének napja, egyben a betegek világnapja. Árvai Zoltán egerszalóki plébános kórházlelkész elmondta, a betegek 33. világnapja van, amely arra hív bennünket, hogy imádkozzunk szenvedő embertársainkért és gyógyítóikért. A lelkipásztor köszöntötte azokat, akik a betegek szentségében részesülnek majd, és bizalommal várják, hogy testben és lélekben megerősödjenek. A főpásztor szentbeszédében elmondta, azért jöttünk éppen ebbe a templomba, mert ez van a legközelebb az egri kórházhoz. A szent évben az egyház arra hív bennünket a betegek világnapján is, hogy a remény zarándokaivá váljunk. A szentírásból is tudhatjuk, a remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején a remény megerősít bennünket. Ferenc pápa e napra szóló üzenete kérdéseket is felvet, hogyan maradhatunk erősek, amikor betegségek sújtanak bennünket vagy szeretteinket. Isten segítségére, kegyelmére, gondviselésére szorulunk, arra az erőre, ami az ő lelkének ajándéka. Életünk és sorsunk kizárólag Krisztus feltámadásában találja meg a helyét, így lehetünk úrra a nehézségeken. Amikor Szent II. János Pál pápa úgy döntött, hogy a Lourdes szűzanya emléknapjára hirdeti meg a betegek világnapját, Mária anyai gyöngét gondoskodását, vigasztalását tartotta szem előtt. Mennyei édesanyánkra minden szükségben számíthatunk, ezt a mai evangélium a kánai menyegző története is mutatja. Mária közvetít Jézus és az emberek között, képvisel bennünket Szent fiánál. Tegyetek meg mindent, amit ő mond, ez a legfontosabb feladatunk. Ez a mai nap alkalom, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akiknek az életük középpontjában a betegek állnak, orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, Zoltán atyának és a lelkipásztori kisegítőknek, akik ott vannak a betegek ágya mellett. A főpásztor tanítása végén úgy fogalmazott, hamarosan kiszolgáltatjuk a betegek kenetét azoknak, akik egészségi állapotuk vagy koruk miatt bizalommal kérik Isten kegyelmét, gyógyító szeretetét. A szentmise végén Buda Péter plébános köszönetet mondott a közösség nevében Ternyák Csaba egrieseknek a szolgálatáért, imádságáért, a betegek szentségének kiszolgáltatásáért. Az Egri Főegyházmegye és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatói, valamint lelkipásztorai számára tartottak értekezletet kedden, Szűz Mária Lourdes jelenésének emléknapján. A program a Főszékesegyházban érseki szentmisével kezdődött. Prédikációjában Ternyák Csaba az öröm, a remény, a gondoskodás és az átváltozás üzenetét járta körül. A mai világban sok negatív dolog vesz körül bennünket, de a hívő ember számára a kereszt a remény üzenetét hordozza, hogy földi életünknek van értelme, van feltámadása halál után. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az egyházközségek és az iskolák kapcsolatát empátiával, bizalommal, egymásra figyeléssel szorosabbra kell fűzni. A szűzanya közbejárását kérte, hogy testi-lelki szenvedéseinket, gondjainkat vigye Jézus elé. Az eukarisztia a forrás számunkra, amely a szeretet által képes gyógyulást hozni mindannyiunk számára. Az értekezlet a Líceum dísztermében folytatódott, ahol Juhász Ferenc pasztorális helynök köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a betegek világnapja rámutat arra is, hogy a társadalom betegségeit leginkább a pedagógus tudja gyógyítani. A gyermeki frusztrációk egy életre meghatároznak bennünket, az iskolának különös szerepe van a személyiségfejlődés szempontjából. Örömét fejezte ki, hogy a családok hetében az előadások között több is a családok helyzetét világítja meg pedagógiai szempontból. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke előadásában arról beszélt, hogyan kaphatnak segítséget az iskolák a gyermekek családi és szexuális nevelésére, apai-anyai szerepekre való felkészítésére vonatkozóan. Az istenkép meggyengülésével az emberkép és az ember szerepei is meggyengültek. A gender ideológia terjedése, a félreértett szabadságvágyjal, a pillanatnyi érzések felerősödésével a család széthullását és a gyermekek elértéktelenedését eredményezte. A szexuális nevelés elsődlegesen a szülők feladata, de iskolai szinten is foglalkozni kell vele. Arra bíztatta az intézményvezetőket, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot, akik hetente több alkalommal, több órán is beszélgetnek, foglalkozásokat tartanak ebben a témakörben a diákoknak. Számos keresztény programot bemutatott, a családi életre nevelés, a Billings ovulációs módszert, a ciklus show, a fiúknak szóló titkos küldetés, az organikus pedagógia, a testteó és a hittanóra is lehetőséget ad, a szexualitás, a házasság és a családi életre nevelés keresztény szempontú megközelítésének megismertetésére. Dr. Rézné Vitus Csilla ügyvezető, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes programalapító, Déri Iva és Andai Anikó mentorok a 35 éve működő Boldogabb Családokért családi életre nevelés programot mutatták be. A program legfontosabb célja a házasság és a család értékének védelme erősítése. Fontos, hogy úgy kísérje a fiatalokat, hogy önmagukat és másokat elfogadó, tisztelni tudó, önálló és döntésképes felnőtté váljanak, akik alkalmasak az érett párkapcsolatra. Óvodai, iskolai programokat és akkreditált képzéseket szerveznek pedagógusok számára. A foglalkozásokon önismerettel, reális énkép kialakításával, együttműködéssel, a társas érintkezés alapjaival, a különböző személyiségtípusokkal, párkapcsolati kérdésekkel, a házassággal, a családi élettel és az egészséges életmóddal is ismerkednek a diákok. Kósede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense a Felemelkedés útja címmel arról beszélt, hogy a köznevelésben és a szakképzésben milyen jelentősége van a cigánypasztorációnak. A roma pasztoráció célja az integráció, az emberek felemelése, az edukáltság, a modern tudás megszerzése. Beszélt egyebek mellett a népesség alakulásával kapcsolatban arról, hogy az iskolai végzettség és a termékenység között szoros összefüggés van. A roma népesség létszáma 1991-ben 448 ezer fő volt, 2016-ban 800 ezer, 2061-ig becslések szerint meghaladja az 1 milliót. A cigánypasztoráció elindítója Sólya Miklós görögkatolikus pap a nevelést tartotta legfontosabb feladatának. Közös gondolkodásra ösztönző kérdéseket fogalmazott meg, mint például, hogy hogyan lehetne rábírni a cigányságot arra, hogy tanuljanak, milyen jellegű tudás adja egy humánus és élhető társadalom alapját, és mire kell megtanítanunk az utánunk jövő nemzedéket. Dr. Balogh László, a Magyar Tehetségfejlesztő Szervezetek Szövetségének elnöke a Tehetséggondozás Főegyházmegyei Hálózatáról beszélt. Bemutatta a spontán hálózatosodás lépéseit, amely nyomán az intézmények között szoros együttműködés alakult ki, közös programokat, tehetséggondozó versenyeket szerveztek, fejlesztették a speciális pedagógiai, pszichológiai eszköztárukat, és elindult a programok hatásvizsgálata is. Rámutatott, hogy nem elég elterjedtek a tehetségfejlesztő komplex módszerek, a tehetséges diákok gyenge oldalainak fejlesztésére is oda kell figyelni, a programban résztvevő szakemberek között, valamint a gyermekek szüleivel is szorosabb együttműködése van szükség, és elengedhetetlen minden tanévben a prioritások kijelölése. A délután folyamán szakmai kérdéseket tárgyaltak meg a résztvevők. Dr. Németh Zoltán, az EKIF osztályvezetője a tanév aktuális feladatairól és a teljesítményértékelésről beszélt, Köböl Zsolt osztályvezető helyettes a panaszkezelés és a minősítés témakörében tartott előadást, Luca Dorottya oktatás és óvodai referens pedig a kompetenciamérésről és az óvodahálózat bővítéséről osztott meg hasznos információkat az intézményvezetőkkel. A Szent Évhez kapcsolódóan Ferenc pápa által meghirdetett ifjúsági zarándoklatra egyházmegyénkből is szeretnék a 18-30 év közötti fiatalokat elvinni július 27-e és augusztus 4-e között Rómába. A zarándoklat költsége előreláthatólag 180 ezer forint, melynek egyharmad részét az egyházmegye, egyharmad részét a plébánia, egyharmad részét pedig a résztvevő fizeti. Az összeg tartalmazza az autóbuszos utazást, a szállást és étkezést, valamint az utasbiztosítás költségeit. Kérik, hogy akik szeretnének részt venni ezen az úton, február 26-áig küldjék el az ifjuság@egriegyházmegye.hu e-mail címre a nevüket, születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét, a lakcímet és az elérhetőséget, valamint a plébánosi ajánlást is. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzércsoport szervezésében az Egri Szent Bernát ciszterci templomban február 20-án, csütörtökön 18 órától. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Elmondtam, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egriesek bora címet elnyert borok kóstolására, a gyerekeknek alkoholmentes szőlőmustat kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasdi molnár kalács ízeinek felfedezésére. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta jelen vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Felem elpuha szélkegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned.
Istenünk. Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván
irgalmaz, gyógyítsd meg fájdalmas sebeink. Ébredd fel és add vissza.
Magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem.
Te is oltalmazd országunk, szent atyánk. Oldozd fel, és hallgasd meg őszinte kérő imánk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a béke a háborúk idején. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem. Árván.
A régió sportja.
A másodosztályú Békés Csabában bizonyíthat kölcsönben Kohut Máté, a DVSC labdarúgó csapatának 18 esztendős támadója. Készül a következő szezonra a Miskolci Sportiskola úszó szakosztálya. Március első hétvégéjén a téri dobóbajnokságon verseny az idén először a nyíregyházi diszkoszvető Szikszai Róbert. Évnyitó szakmai értekezletet tartottak a Sajóvölgye focisulinál. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A másodosztályú Békés Csabában bizonyíthat kölcsönben Kohut Máté, a DVSC 18 esztendős 194 cm magas támadója. A játékos a Berényi Gyermek FC-ben ismerkedett meg a játék alapjaival, itt figyelt fel rá a Békés Csaba labdarúgó akadémia. 14 évesen került a DVSC labdarúgó akadémiára, majd tavaly nyáron profi szerződést is kapott. Készül a következő szezonra a Miskolci Sportiskola úszó szakosztálya. Sajgó László szakosztályvezetőt hallják.
Jelenleg a Miskolci Sportiskola úszás szakosztályában megközelítőleg 60 igazol sportoló készül nap, mint nap, 3 felkészítési csoportban. A legkisebbeket hídvégi Georgina kolléganő, a középső csoportot Firtko Adél, kiváló edző kolléganőm, és a úgymond a legidősebbeket jó magam készítjük a versenyekre. Nyilvánvaló, hogy a fő cél azok a nyári országos bajnokságokon kívül majd a áprilisban megrendezendő országos felnőtt bajnokság lesz, ahol egy nagyjából 10-12 versenyzőt fogunk delegálni, és nyilván ezt követően a korosztályos versenyzők tovább fognak készülni a saját évjáratos országos bajnokságaira. Szerintem ezt a 60 versenyzőt és a őket támogató szüleiket először is egy nagy gratulációval kell illetni, hiszen olyan terhet vállalnak manapság, ami mint anyagilag, mint pedig a szabadidőből hatalmas áldozatokkal jár. Hozzá kell tenni, hogy aki sportol manapság, az sokkal nagyobb szociális életet él, mint azok a fiatal társaik, akik nem művelnek semmilyen sportágat. Szóval irigyésre méltó az az áldozat, az a munkabírás, amit ők elvégeznek, a tanulás mellett természetesen. És nyilvánvaló, hogy igyekszünk nagyon kemény munkát végezni, ami helyenként eredményre is vezet, ám fontos kihangsúlyozni azt, hogy nem mindig a kitűzött célokat kell tekinteni magunk előtt, hanem meg kell szeretni az odavezető utat, élvezni a mindennapos munkát, hiszen a sportoló felkészítése és élete nem csak a versenyekről szól, hanem a nagyon sok szürke, hideg, sötét hétköznapról, amiket azért hajnalban nehéz abszolválni, amikor jönni kell ide 17:30-ra úszni hajnalban, úgyhogy mindenképpen az odavezető utat, az esetleges sikerhez vezető utat kell megszerettetni a versenyzőkkel, hogy értékeljék azt, hogy dolgozhatnak ilyen jó körülmények között, és mindenképpen higgyenek abban, hogy csak önkritikával lehetnek jobbak, kellő önkritikával és kellő alázattal, amit az úszás felé fognak prezentálni.
Most pedig Vécsei Rékát, a Miskolci Sportiskola úszóját hallják.
Most sikeresnek tudhatok magam mögött egy vizsgai időszakot, úgyhogy most már az úszásé a főszerep ismét az év elején, ahogy szokás szerint történni szokott, úgyhogy februárban az úszás, inkább a főszerep, aztán utána megint a suliba egy kicsit jobban bele csapok majd. 2024 az ilyen meglepetés év volt a számomra, hiszen nem gondoltam volna, hogy a rövidpályás országos bajnokságon felállhatok a dobogó második, illetve a harmadik fokára. Ez egy hatalmas élmény volt újra átélni azokat az érzéseket, amik régebben történtek velem. Úgyhogy ebben is nagyon szépen meg szeretném köszönni a Miskolci Sportiskolának a sok támogatást és a lehetőséget, hogy újra itt készülhetek, és hogy ennyi munkát és elvégeztetek itt. A 2024-es évet még a Swing Pentathlon Club színeiben kezdtem, viszont év végére történt egy változás, és a Miskolci Sportiskola biztosított számomra lehetőséget, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Mind úszás terén, mind pedig a tanulásban is nagyon sokat támogattak, hiszen hozzájárultak a szakdolgozatom elkészüléséhez is. Azt vettem észre magamon, hogy telnek az évek, de a rutin az mindig megmarad, és igazából a rutin szerintem az a legfontosabb szó, hogy minden nap, reggel és este keményen edzek azért, hogy elérjek ilyen eredményeket, és pont ez a kulcs, hogy nem szabad sohasem abba hagyni, hanem fokozatosan kell mindig építkezni, és hogyha nem is megy annyira, akkor mindig ebből erőt meríteni a sikerekből, és motivációt szerezni az újabb eredmények eléréséhez. A 2025-ös céljaim között van a diploma megszerzése, ez tagadhatatlan, illetve ugye a Duszadában is azért szeretnék további sikereket elérni és folytatni az úszást, amit csak bírom és szeretem csinálni.
Krasznai Noémi Erzsébet a HEAT program koordinátora. Most őt hallják.
2023-24-es tanévben indult el Miskolcon a Úszó Nemzet program, és ugye ennek a keretein belül tulajdonképpen, akik most itt vannak a medencében, a úgynevezett HEAT program edzésen vesztek részt. Ők ugye négy csoportban heti két alkalommal járhatnak edzésre. Ugye tavaly közel 1000 fővel indult a HEAT program, óvodás nagycsoportosok és első osztályosokkal. Az idén ez kibővült ugye már 1500 főre, mert hogy az elsősökből ugye másodikosok lettek, és jöttek az újjóvisok, új elsősök. Tehát jelen pillanatban ennyien járnak ide az úszodába a HEAT program és az Úszó Nemzet program keretein belül úszni. A HEAT programban a 1000 főből a legügyesebb 80 főt választottuk ki, akik járnak edzésre. Ők tulajdonképpen ugye az Úszó Nemzet programon belül a HEAT programban vesznek részt, de ezt is a Magyar Úszó Szövetség szponzorálja, mint ugye a kormány által támogatott programot. Tehát ők tulajdonképpen egy tanéven keresztül kettő edzésre teljesen térítésmentesen tudnak járni, mert hogy ezt a költséget átvállalja az úszószövetség, tehát a pályát is ő bérli, és az edzőknek a juttatását is ő. És tulajdonképpen ugye ő belőlük lesznek az úszó szakosztálynak a leendő tagjai, tehát nem utolsó szempont ugye az utánpótlás képzés, és ezáltal így próbáljuk felépíteni szépen az úszó szakosztályt, akinek pedig nem az úszás lesz a sportja, az mehet további vizes sportokba, mint az öttusa vagy a vízilabda.
Március első hétvégéjén a téri dobóbajnokságon versenyez idén először a diszkoszvető Szikszai Róbert. Kerekes László tanítványa hazai környezetben a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban készül a szezonra. Most őt hallják.
Szeptember közepén fejeztem be a versenyzést, az utolsó verseny az a csapatbajnokság volt, utána volt egy másfél hónapos pihenőm, és úgy kezdtük el november 1-én. Most kezdünk el dobni igazából egy 3-4 hete, úgyhogy hál' Istennek a tért fájdalom annyira már nem zavar, mint tavaly. Még egy kicsit igen, de ezzel már nyugodtan tudok versenyezni, és ha minden jól megy, akkor az első versenyem az itthon lesz március 2-án, vagy 3-án a téli dobóbajnokság. Sok kimaradt tavaly évben, majdnem egy fél évig nem is tudtam dobni, ez nem biztos, hogy baj volt. Ugye azért, mivel nagyon régóta, nagyon sokadik felkészülésem ez, és jót tett az, hogy úgymond volt egy ilyen kis lazább szezonom, úgyhogy most várom nagyon a versenyeket, és kíváncsi vagyok, milyen eredményt tudok elérni. Az első helyezett fog menni a téridobó bajnokságon, ő fog az Európa kupán részt venni, utána nyáron Magyar bajnokságon, és ugye ősszel lesz most a világbajnokság, elég későn, szeptember végén, ez nekem általában jól szokott jönni, hogyha ilyen későn van, ott megint jó formába tudok kerülni, de ugye a legfontosabb a kijutás lesz. Tavaly 61,60 m sikerült a Magyar bajnokságot megnyernem, aztán egyszer még megjavítottam Szombathelyen, de 65 méteres átlagokkal szerintem ki lehet jutni most a jóba.
Évnyitó szakmai értekezletet tartott a Sajóvölgye focisuli. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Hál' Istennek itt a Koleszár Győr szakmai igazgató szavával kezdeném. Azzal zárta most, hogy nagyon jó őszünk volt, és tényleg az volt, de természetesen van mit javítani, van mit fejleszteni. Bizakodóak vagyunk, hogy egy jó 25-ös évbe tudunk belekezdeni. Minden területen igyekeztünk most finomítani, akár a személyi összetételen. Örülünk, hogy bővülünk asszisztens edzőkkel, most a talent edzést tovább fogjuk tökéletesíteni, a méréseknél a talent játékosok nyomon követését fejleszteni fogjuk, és hát egy pár apró szervezési belső dolgot alakítottunk át. Én azt gondolom, hogy jól fog kinézni. A WPASZ által úgymond felrót szakmai vagy egyéb hiányosságokat, azt folyamatában kezeljük. Tehát igyekszünk, és eddig is abba gondolkodtunk az első WPASZ után is, hogy a hiányosságot fejlesztjük. Nagyon-nagyon sokat tudtunk rajta javítani, és most ugyanez a cél, hogy minden évben egy picit ez alakuljon. Személyi állományban 24-ben már ami hiány volt, mondjuk erőléti edző, koordinációs edző, videóelemző, stb. Ezeket hál' Istennek tudtuk pótolni. Ami még hiányosság nálunk is fejlődni kéne, az mindenképpen az egészségügyi részleg. Tehát akár a sérülések elkerülése érdekében, akár a sérült játékosok felépítése, vagy éppen az edzések, mérkőzések közbeni adott feladatok. Tehát ebbe fejlődünk kéne mindenképpen. Azt hiszem büszkék lehetünk arra, hogy Kriston István, aki itt volt nálunk képzési igazgató, most bekerült, hát visszakerült Diózsőrbe, mert azért ő tűzgyökeres diózsőri, nagyszerű munkát végzett itt nálunk, és közben marad a mi kötelékünkben is. Ő lesz a felelős a DVTK Akadémia és a Sajóvölgye focisuli közötti játékos cserékért, tehát a kiválasztást tűrünk, aki akadémiára került, vagy esetleg aki ott nem fér be az akadémia csapatba, ott az első klubba, ahová irányítják a gyerekeket, az a Sajóvölgye lesz. Valamint történt a DVTK Akadémia élén is változás. Egy helyi, nagyon tehetséges fiatalember lett a szakmai igazgató, Vince Richard. Hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kollégákkal, és vele bízunk benne, hogy ez még tovább viszi azt a jó kapcsolatot, ami egyébként már megvolt a DVTK-val. Természetes, nem dőlhetünk hátra, hogy majd a körzetközpontokból 9 év fölötti gyerekeket esetleg átigazunk, nyilván az is feladat, hanem az az intézményi háló, amit Putnokot és Múcsonyt körülveszi, ott igyekezzünk minél több létesítményben bent lenni. Ez Sándor Zoltán koordinátor nagyon jól megszervezte, és minden évben bővülünk, akikkel szerződünk, tehát itt szerződéses partnerekről van szó, ahová kijárunk heti rendszerességgel edzéseket tartani. Ez legfőképpen az általános iskola első, második és harmadik, negyedik osztályos gyerekeit jelenti, és az ott a helyi adottságuk mellett a tornateremben, az iskolaudvaron tartjuk ezeket a foglalkozásokat, és újabb települések csatlakoztak a programunkhoz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ma megérinthetjük az eget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, újra indítom az agyam. Én ma nem ígérek semmit, de ahhoz tartom magam. Alig hisszük el, de mégis túl vagyunk rajta, tisztul az ég is. Gyere közelebb, érezzem, hogy élek. Változunk, de van, ami örök. Ha törnek a poharak, csúsznak a körök. Jól vagyok, és senkivel nem cserélek. Végre ugyanaz a nyár, gyorsan telik a naptár, hajt, hogy sodorjon az ár. Gyere még, gyere még! Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, újra indítom az agyam. Én ma megígérem, hogy nem ígérek semmit, de ahhoz tartom magam. Én ma megígérem, hogy nem ígérek semmit, de ahhoz. Foglalunk minden sávot, ma éjjel ledobjuk a láncot. Menni kell, mert ránk olvad az aszfalt. Gyere velem, ne nézz vissza annak, aki a szavaimat issza. A felhők felett foglaltam asztalt. Végre ugyanaz a nyár, gyorsan telik a naptár, hogy most sodorjon az ár. Gyere még, gyere még! Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, újra indítom az agyam. Én ma nem ígérek semmit, de ahhoz tartom magam. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet. Volt, ami volt, lesz, ami lesz, újra indítom az agyam. Én ma megígérem, hogy nem ígérek semmit, de ahhoz tartom magam. Én ma megígérem, hogy nem ígérek semmit, de ahhoz. Always.